60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő névébe fogadás Szentlélektől Szent fiát. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testérőn,
és mi köztünk lakozék, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedés és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Csütörtökig biztosan kórházban maradt Ferenc pápa. Az orvosok szerint a klinikai kórkép összetett, ezért megfelelő kórházi kezelést igényel, így a pápa minden programját lemondták egyelőre. A pápák kórházaként is ismert Gemelli klinika udvarán az aggódó hívek virágokat, gyertyákat, üzeneteket helyeznek el. Ferenc pápa egészségi állapota tehát további kórházi kezelést tesz szükségessé. A Gemelli klinika orvosainak szakvéleménye szerint a Szentatya programjait így csütörtökig lemondták. Az utóbbi napokban és hétfőn is végzett vizsgálatok megerősítették a légutak polimikrobiális fertőzését, ami a mostanáig követett terápia további módosítását igényelte, írta a Szentszéki sajtószolgálat. A pápa péntek óta tartózkodik a Vatikán városhoz közeli katolikus kórházban. A közlemény szerint esetében a klinikai kép összetett, ezért megfelelő kezelést igényel. Mindez azt jelenti, hogy a pápa egyelőre bent marad a kórházban, így a programjait tehát lemondták. A 88 éves Szentatyát pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzdött már hőrkuruttal. Mint kiderült, a kórházba szállítás előtt már a Tevere folyó Tiberis szigetén található és a Gemelli klinikához tartozó Fate Bene Fratelli kórházban is járt, de arról a sajtót nem értesítették. A pápa végül orvosi tanácsra feküdt be a Gemelli klinikára, amely a pápák kórházaként ismert. Ferenc pápa vasárnap nem jelent meg a kórház ablakában, nem olvasta fel szokásos beszédét. A klinika udvarán II. János Pál szobránál sokan virágot, üzenetet, gyertyát helyeztek el. A ferences orvos Agostino Gemelli nevét viselő, 1964-től működő, mindenki előtt nyitott klinika, az ország egyik legnagyobb kórháza, 2023-ban elnyerte az Olaszország legjobb kórháza címet. A Gemelli klinika 1981-ben vált ismerté, amikor a török terrorista Ali Akca által elkövetett merénylet után a megsebesült II. János Pál pápát ott műtötték meg. A Szentszéki Sajtóközpont hétfőn azt is közölte, akár csütörtöknél is tovább maradhat kórházban Ferenc pápa. Elmondták, hogy a Szentatya klinikai állapota stabil, és kiemelték, hogy kórházi tartózkodás alatt is áldozik, dolgozik és olvas. A pápa köszönetét küldte mindazoknak, akik üzenetben fejezik ki neki közelségüket, elsősorban azoknak, akik hozzá hasonlóan kórházi kezelésre szorulnak. Az ANSA olasz hírügynökség közlése szerint Ferenc pápa a következő vasárnap, február 23-án sem lesz még a Vatikánban, nem vesz részt a diakónusoknak szentelt jubileum ünnepen. Befejeződött a Házasság hete című országos programsorozat, amelynek idén a mottója Beszélgessetek a házasságotokért. A kezdeményezés Angliából indult azzal a céllal, hogy a házasság és a család szerepére irányítsa rá a figyelmet. Már a 4 kontinens 28 országában tartják meg a tematikus hetet, hazánkban pedig 2008 óta a keresztény egyházak és a civil szervezetek összefogásával valósulnak meg a programok. Miskolcon a Nagycsaládosok Egyesülete a rendezvényükkel a házasságon belüli kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet, és Makkai László görög katolikus atyát, pasztorálpszichológust hívták meg előadónak.
Gyakorlatilag ez nagyon fontos, hogy meglegyen a közös játék, közös élmény, közös nevetés, ezek nagyon kihalnak a kapcsolatokból, ezt tapasztalom. A Harvard Egyetemen keresték a hosszú életnek a titkát, kutatták több tízezer párral, és érdekes módon nagyon sok olyan jó dolgot hoztak be a köztudatba, hogy mi az, hogy egészség, mi az, hogy lelki egészség, mi az, hogy testi egészség, mi az, hogy boldogság. Ugye a boldogságra azt szoktuk mondani, hogy egyenlő az, hogy megelégedettség, hogy valóban az ember az életnek a számos területén elégedett azzal, ahogy működik, ahogy létezik, ahogy van, a családjával, a gyermekeivel, a sikereivel, a kiteljesedésével, tehát hogy sok mindenben megtalálja az örömét. És hát nyilván, amikor az ember keresi azt, hogy mi a hosszú élettitka, mi az egészségnek a titka, akkor mindig fel kell tenni a kérdést, hogy van-e valaki, aki engem szeret? Ha csak egy ember ez az egész bolygón, egész világon, hogy van-e valaki, aki engem... Ha már ilyen emberre találtunk, akkor azt gondolom, hogy kincsre találtunk. Hogy nyilván reméljük, hogy több ember szeret bennünket, de már csak egy van, aki rajong értünk, aki szeret bennünket, az már nagyon-nagyon fontos. Van egy családi életem, mint életfeladat. Tehát nyilván az ember nem tudja önmagát megvédeni attól, hogyha most valami történik, akkor éppenséggel az életfeladatom az kudarcba fullad. De mi az én életfeladatom? Ha van családom, van életfeladatom, hiszen mindenfélét kell csinálni a gyerekekkel, párkapcsolat, rengeteg területen kell működni, és ez, hagytam az egészségpszichológia is azt mondja, hogy ez mind immunstimuláló hatással van. Élettanilag az embernek ez jó. Tehát nyilván nem akarok most ilyen kutatásokat előhozni, hogy azok, akik gyakorlatilag párkapcsolatban élnek, házasságban élnek, gyermek gyermekeket nevelnek, élettanilag hosszabb életet élnek, mint azok, akik magányosak, vagy éppenséggel nem élnek párkapcsolatban, vagy lemondtak a családról például, vagy akár a párkapcsolatról is. Ugye szépen néztünk volna ki Ádám és Éva történetében, Éva azt mondja, hogy ő most inkább így szingli lenne. A Teremtéskönyv hogy hamar befejeződött volna, szerintem nem írták volna tovább, hogyha így, vagy Ádámnak azt, hogy hát nem te vagy az igazi, tehát keresek mást, hát az úgy necces lett volna, tehát hogy vannak ilyen dolgok. Van-e baráti köröm, akikkel jó összejönni, jó találkozni, jó beszélgetni, jó kicsit kizökkenni az otthoni millióból, ugye? Többször elmondtam, hogy a férfinak is legyen egy szabad esti egy héten, meg a nőnek is legyen egy szabad esti egy héten. Meg kell oldani bizonyos dolgokat, nekünk férfiaknak is meg kell oldani bizonyos dolgokat az otthoni munkánkban, és hát nyilván a hölgyeknek is legyen egy olyan, amikor 4 óra után nem hazamegy, hanem azt mondja, hogy találkozok egy barátnőmmel, elmegyünk egy színházba, elmegyünk egy moziba, de nem hazamegyek. És ugye a nagy magyar nő ideálban az van, de ha nem vagyok otthon, akkor összeesik a ház, hát akkor nem esznek, meg nem tudom, akkor nem fogok egy adag ruhát betenni, hogy ki legyen mosva, és akkor előbbre vagyok a hétvégével, hogy ezt úgy el kellene engedni. Tehát egyfajta flexibilitás, lazaság kell az élethez. Ha mindig ilyen görcsösen ragaszkodunk ahhoz, hogy minél nem vagyok kész, vagy őszintén, most is az ember belegondol, hogy eljöttünk ide, és otthon mit hagytunk, hogy na, beszél ez a pap nekünk, 2 adag ruhát kimostam volna, vagy a férjemet kiküldtem volna faleveleket sepregetni, vagy nem tudom milyen, de megpucoltam volna 3 ablakot, nem? Tehát, hogy az embernek mindig vannak feladatai is, és ha ezt nem engedjük el, hogy ezekből le tudjunk adni, és nem az, hogy nem végzem el, hanem az, hogy önmagamra figyeljek, mert ha önmagamra figyelek, akkor nyilván figyelek a feladataimra, figyelek a páromra, figyelek az igényeire, figyelek a szükségleteimre is, mert az embernek vannak szükségletei, hogy kimozduljon otthon, ne csak a munka, meg az otthoni munka legyen. Amikor házat szentelni hívnak, mindig megszentelem a konyhát is, a feleségek munkahelyét, mert ugye én is azzal segítek, hogy nem lábatlankodok a konyhába, és akkor így gördülékenyebben megy a főzés, mert én nem tudok sajnos főzni, meg semmi ilyesmit, de hogy ha nem vagyok ott, nem zavarok. De hát, hogy valamilyen szinten ezt ha valaki okosabb vagy jobban csinálja, azt annak örülök, de hogy azt is megszentelem, mint munkahelyet, mert hogy tényleg az ember hazamegy a munkába, és akkor kezdődik a következő műszak gyakorlatilag otthon. De kell az, amikor nem hazamegyek, amikor van a hűtőbe ennivaló, amikor elmegyek, leülök a cukrászdába, eszek valamit a barátnőmmel, kicsit beszélgetünk, és úgy megyek haza, és akkor attól függetlenül, hál' Istennek, a ház áll, a lakás áll, mindenki otthon van, és várták édesanyját haza nagy-nagy szeretettel.
Befejeződött a Házasság hete című országos programsorozat, amelynek idén a mottója az volt: beszélgessetek a házasságotokért. Miskolcon a Nagycsaládosok Egyesülete a rendezvényükkel a házasságon belüli kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet, és Makkai László görögkatolikus atyalát, pasztorál pszichológust hívták el előadónak, őt hallották. A Szentévhez kapcsolódóan Ferenc pápa által meghirdetett ifjúsági zarándoklatra az Egri Főegyház megyéből is szeretnék elvinni a 18 és 30 év közötti fiatalokat július 27-e és augusztus 4-e között Rómába. A zarándoklat költsége előreláthatólag 180 ezer forint, melynek egy harmad részét az egyház megye, egy harmad részét a plébánia és egy harmad részét a résztvevő fizeti. Az összeg tartalmazza az autóbuszos utazást, a szállást és étkezést, valamint az utasbiztosítás költségeit. Kérik, hogy a résztvenni szándékozók február 26-áig küldjék el adataikat az ifjusagkukac@egriegyházmegye.hu e-mail címre. Kell a név, a születési hely, a születési idő, anyja neve, a lakcím és az elérhetőség, telefon, illetve e-mail cím, valamint egy plébánosi ajánlás. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzércsoport szervezésében február 20-án csütörtökön este 6 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. Életcímmel az orosz-ukrán háború kitörésének 3. évfordulóján, február 24-én hétfőn, jégtörő Szent Mátyás apostol ünnepén, közös ima lesz a békért Egerben a Lajosvárosi templom kertjében 16 óra 15 perctől, kérve, hogy törjön meg a háború, a viszály ereje. Jézushoz, a békefejedelméhez fordulnak az imádkozók, az életanyját kérve a várandós boldogasszony szobránál. A hirdetésben az áll: 2022 óta mintegy 6 millió 800 ezer ember hagyta el Ukrajnát, elsősorban nők és gyermekek. Oroszországot a becslések szerint ez idő alatt 1 millió ember hagyhatta el. A háborús felek adatközlései alapján több mint 2 millió fő hunyt el, vagy szerzett sebesülést a háborúban. Így aztán szükség van a békéért imádkozni. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, közölte szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsek boracímet elnyert borok kóstolására, a gyermekeknek pedig alkoholmentes szőlőmustot kínálnak. Ezen kívül felfedezhetik a kézműves borsodnátasdi Molnár Kalács ízeit, szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát Egerben, az érseki pincerendszerben. Az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
A Jézus Krisztus.
Szólj, Uram,
A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
Evangélium Szent Márk könyvéből. A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától. Ők egymás közt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok fel? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor 5 kenyeret megtörtem 5000 embernek, hány telekosár maradékot szedtetek össze? Azt válaszolták: 12-t. És amikor 7-et törtem meg 4000 embernek, hány telekosár maradékot szedtetek össze? Azt felelték: 7-et. Erre újra megjegyezte: hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek? Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek? A tanítványok emlékeznek, és mégsem értik. Tudják a pontos számát, hogy hány kosárral való maradékot szedtek össze a kenyérszaporítás után, az első és a második alkalommal, de ezt a tapasztalatukat nem kötik össze jelen helyzetükkel, amikor ismét kenyérszűkében vannak, és ismét velük van Jézus. Meglehetősen kiábrándító megnyilatkozás, és nem az egyetlen, ahol Jézus valami szellemi, lelki tanítást szeretne közölni velük, ők meg kicsinyes gondjaikkal vannak elfoglalva. Úgy tűnhet, Jézus nem túl sikeres pedagógus. Látszólag túl sokat vár el hallgatóitól, s ezzel csak azt éri el, hogy félreértik, és megbotránkoznak benne. Érdemes azért jobban elgondolkodni Jézus pedagógiáján. Eredményessége nem elsősorban a tanítványok tudásán mérhető le, hanem azon, hogy a kritikus pillanatokban mennyire tudják felülmúlni önmagukat, átlépni korlátaikat. S ebből a szempontból az apostolok nem vizsgáztak nagyon rosszul. Értetlenségük, kis hitiségük dacára kitartottak Jézus mellett akkor is, amikor sokan elpártoltak tőle. Nem értették, de szívük mélyén érezték, hogy Jézusnak örök életet adó igéi vannak. Ezt pedig nem mondhatnánk másként, mint hogy megnyitották szívüket Isten lelke előtt. Az utolsó vacsorán sem botránkoztak meg azon, amit egy zsidó számára a káromlással határos cselekedetnek minősülhetett, hogy Jézus a széder vacsora forgatókönyvét felhasználva a kenyeret és a bort, mint saját testét és vérét adta nekik. És bár a szenvedés óráiban magára hagyták, s elkeseredve visszatértek Galileába, a hamu alatt továbbra is ott ízott a parás, s ezt a feltámadottal való találkozás újra lángra robbantotta. Ezután a tűz nem hunyt ki, a Szentlélek eljövetele után pedig égigérő lángként harapózott tova, amelyre csak jártak. Szeretnék, Uram, én is jó tanítványnak bizonyulni. Értetlenségem, kicsiny hitűségem, az apró, cseprő gondokban való elmerülésem oly sokszor teszi próbára türelmedet. De kérlek, ne szűnj meg tanítani engem, oktass, hogy figyelmem a földi kenyérről, az Atya akaratára irányuljon, hogy amikor majd eljön a tanúságtétel órája, a lélekre hagyatkozva tudjak megfelelni, s életemmel valljalak meg téged.
A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa. V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich varoval: dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa. Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval, povedal im: prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal 5 chlebov 5000? Odpovedali mu: 12. A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých 7 rozlámal 4000? Odpovedali mu: 7. A povedal im: ešte nechápete? Počuli sme slovo Pánovo.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
Bisterde maro te ingren pensa. Hai ande barca nasle majbut máro feri iek. O Jézus pelengo jílophaglas, len száma loszárentum e katharle farizeusengo, hai katharle heródoszko drozdo. Máskár jekáv reszte kodon vorbinas, ke nájlen máro. O Jézus számalas, hai kadipendas, szophágren tume pekadi kejnáj máro. Inke csiakának na hatjáren. Csizsánen oprete huti len, inke vi akának morcoj metumáro ílo. Szitumen jákha, haj nadikhen, szitume kana, haj nasunen. Naseron pelate, ke kana pánzsmánre opre paglem, pánzsmi manusenge, szodekosnica szakide perdal, kodole mánre szaszoásilasz. Desu dújenca, pende. Haj kanale efta, le stármi manusenge, szodekosniciás le perdele másenca, szokethánek ide. Eftanca, pende. Pekadi, palepuslas. Inke csiahanak nahatjáren.
Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
Evangelium nach Markus. Die Jünger hatten vergessen, bei der Abfahrt Brote mitzunehmen, nur ein einziges hatten sie dabei. Und er warnte sie. Gebt acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie aber machten sich Gedanken, weil sie kein Brot bei sich hatten. Als er das merkte, sagte er zu ihnen, was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote für die 5000 brach, wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgesammelt? Sie antworteten ihm, 12. Und als ich die 7 Brote für die 4000 brach, wie viele Körbe voll habt ihr da aufgesammelt? Sie antworteten, 7. Da sagte er zu ihnen, versteht ihr immer noch nicht? Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szentéletű emberek.
Kortonai Szent Margit bűnbánó 1297-ben halt meg. Kortonai Szent Margit élete megrendítő példája a keresztény bűnbánat csodálatos lélekformáló erejének. Évek hosszú során átvergődött a bűnök fertőjében, de mihelyt rádöbbent helyzetének igazi mévoltára, azonnal gyökeresen szakított bűnös életével, és a bűnök gyermekéből úgy szólván egyik napról a másikra a kegyelem és bűnbánat hősévé alakult át. Ezt a mélységes, még a szentek történetében is párját ritkító átalakulást elsősorban bűnbánatának őszintességével és könyörtelen keménységével érdemelte ki. Mária Magdolna után ő lett a kereszténység legnagyobb bűnbánója. 1247-ben a közép-olaszországi Chiusi tartomány Laviano nevű helységében született. Jámbor szülei kora gyermekségétől fogva istenes szellemben nevelték, és nagyon vigyáztak rá, hogy környezetükben semmi illetlen dolgot ne lásson, ne halljon. Különösen szerető édesanyja igyekezett őt megóvni minden kísértéstől. Csak az volt a baj, hogy a természet egészen rendkívüli szépséggel, ájjal ajándékozta meg az élénk szellemű leánykát. Margit hamar észrevette ritka természeti adományait, és páváskodni kezdett velük. Édesanyja váltig mondogatta neki: leányom, ne gyönyörködjél tested szépségében, melyet betegség vagy véletlen szerencsétlenség még virágzó fiatalságodban elrótíthat, hanem arra legyen gondod, hogy szíved és lelked szépségét megóvd a világ csábításaitól és a hiúság szeplőitől. Mikor azonban a jó édesanya elhalt, a helyét mostoha foglalta el, gyökeresen megváltozott a helyzet. Apja továbbra is szeretettel bánt ugyan vele, de nagy elfoglaltsága miatt nem tudta kellőképpen ellenőrizni. 15 éves korában egy montepulciánói fiatal nemes szolgálatába szegődött. Ezzel azonban olyan lejtőre jutott, melyen többé nem volt képes megállni, mert az úr és a szolgáló viszonya már az első hetekben bűnös szerelmi viszonnyá változott, mely 9 teljes esztendőn át tartott. Margitnak nem volt elegendő ereje a bűnös kötelék megszakítására. Magasabb hatalomnak kellett itt közbelépnie. A nemes ember egyszer néhány napra eltávozott. A megbeszélt időre azonban csak hű kutyája jött meg. Margit mindjárt rosszat sejtett. Mikor pedig a kutya szűkölve vonítva egyenesen hozzája futott, és ruhájánál fogva valósággal magával vonszolta őt, sejtelme aggodalommá fokozódott. Lelkendezve futott a hű állat után, mely a közeli erdőben egy gajakkal és mohával betakart gödörhöz vezette. Óriási megdöbbenésére meggyilkolt kedvesének eltorzult tetemét látta maga előtt. Gondolatai azonnal a lelkére irányultak. Ó, te szerencsétlen! Kiáltott fel. Hol van most a lelked? Azután a legtermészetesebb gondolattársítással a saját lelke állapotán kezdett töprengeni. Csak most látta egész nagyságában bűneinek utálatosságát. Minél világosabban látta eddig életének bűnös voltát, annál nagyobb elszántsággal ismételgette: soha többé, soha többé. Ott szerencsétlen bűntársa teteménél nagy és szent fogadást tett, hogy ezentúl a bűnnek még árnyékát is kerüli. Először tehát a templomba ment, és térdre hullva, sűrű könnyek között bocsánatot kért a néptől, melyet olyan sokáig botránkoztatott. Azután kisfiával karján a Laviánói szülői házba ment, melyet 9 évvel előbb olyan vétkes könnyelműséggel elhagyott. A jószívű apa kész is lett volna neki megbocsátani, és őt ismét magához fogadni, de a mostoha féltette háza nevét, és a leghatározottabban ellene nyilatkozott. Ez a szívtelenség újból felzaklatta a szegény bűnbánó, nehezen helyreállott lelki nyugalmát. A résen álló ellenség ott volt a sarkában, és így kezdett neki példálózni. Látod, szakítani akartál eddigi életeddel, és íme kiutasítanak szülői házadból. Mit törődöl te a világgal, hiszen még fiatal és szép vagy? Miért nem igyekeznél leszakítani minden órádnak virágát? De Margit álhatatos maradt. Miután atyakertjének egyik rejtett lugasában átsírta és átimádkozta az éjszakát, kora reggel Kortonóba sietett. Odaérve első dolga volt, hogy egy szentéletű ferences atyánál általános életgyónást végzett. Margit ettől kezdve a legszigorúbb vezeklő életet folytatta. Finom szövetű ruháit és ékszereit, melyekkel eddig annyit páváskodott, utolsó darabig a szegényeknek adta, s helyettük durva szövésű bűnbánó ruhát öltött magára. Éjszakáinak nagy részét imádsággal, könyhullatással töltötte. Kenyérnél és száraz gyümölcsnél egyebet alig evett. A múltjára vonatkozó célzásokat és a rossz májú emberek gyanúsítgatását készséggel fogadta, és egyetlen zokszó nélkül tűrte. Legszívesebben valami szigorú rendbe lépett volna. Szentéletű gyóntatója azonban kisfiára való hivatkozással, akiről neki gondoskodnia kellett, ellenezte szándékát, és hosszas kérlelésre csak azt engedte meg neki, hogy Szent Ferenc harmadik rendjének tagjai közé lépjen. A belépés három évi szigorú próba után 1277-ben történt meg. Ismét általános gyónást végzett Margit, melyre 8 napon át készült, és áldozáskor kötéllel a nyakában járult az Úr szent asztalához. Áldozás közben elragadtatásba esett, melyből magához térve így sóhajtott fel: ó vég nélküli édesség, ó gyönyörűséggel teljes szavak, melyekkel engem lányának kegyeskedett nevezni az édes üdvözítő Jézus Krisztus. Így tapasztalta meg Margit Jézus Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, határtalan irgalmát. A szigorú vezeklés úgy elgyötörte testét, hogy még nyáron is folyton fázott. A megtisztult lélek egészen sajátos, misztikus viszonyba lépett urával és istenével, és már itt a földön megízlelte a túlvilági boldogság kibeszélhetetlen édességét. Szenvedő földi testvéreiről ekkor sem feledkezett meg. A szegényeknek mindvégig irgalmas szívű gyámolítója maradt. Még csak 50. életévében járt, amikor az Úr meghívta őt országának örömébe. 1297. február 22-én hajnalban boldog mosollyal az ajkán szenderült át a túlvilágra. A kortonói Szent Balázs templomban temették el, ahol még most is épen és sértetlenül látható teste. Kortonai Szent Margit életének megismerése után tartsunk mi is lelkismeretvizsgálatot, bánjuk meg őszintén bűneinket, és higgyünk abban, hogy Isten mindannyiunkat segít, hogy gyarlóságainktól megszabaduljunk, a bűnöket elkerüljük, és Istennek tetsző életet éljünk. Jézus ezért halt meg a kereszten. Délután 3 órakor az ő kereszt halálára gondolunk. Ez az irgalmasság órája, is kérjük: imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot, minket is megváltottál, irgalmazz nekünk.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Délidőben.
A mai napon, február 18-án a Bernadette nevű kedves hallgatóink ünneplik nevük napját. Nevük a Bernát férfi név francia megfelelőjének a női párja. Eredete germán-francia, jelentése pedig erős. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Bernadette nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a névviselőit sokáig!
Kalendárium.
És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Először egy történelmi esemény. Libényi János Szabó segéd e napon követett el merényletet 1853-ban első Ferenc József magyar király ellen. És hogy is volt ez, amikor a császár szokásos sétájának útvonalán a Kertner-tor bástya sétányon időzött és kihajolt a bástya melvédjén, hogy a lent gyakorló katonákat megfigyelje, akkor lépett elő Libényi, és egy konyhakéssel hátulról nyakon szúrta. Kísérlete Ódon Elmiksa őrnagy szárnysegéd és József Ettenreik bécsi mészáros közbelépése miatt híjusult meg. A császár kisebb sérülésekkel megúszta a támadást. Libényit elfogták. Kihallgatásán elmondta, hogy 1849-ben az aradi vár katonai szabó műhelyében dolgozott, és tanúja volt az aradi vértanúk kivégzésének. Akkor határozta el, hogy bosszút áll az uralkodón. Libényit haditörvényszék elé állították, és kötél általi halálra ítélték, amit még abban a hónapban, tehát februárban végre is hajtottak. Azon a helyen, ahol a merényletet elkövette, épült a bécsi Votivkirche, vagyis a fogadalmi templom. És a mai napon született 1825-ben Komáromban Jókai Mór. Polgári családban nevelkedett, és fiatal korától már érdeklődött az irodalom és a történelem tantárgyak iránt, majd a 40-es évek végén kezdte meg a hírnevét megalapozó regények írását. Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején aktívan részt vett a politikában és az újságírásban, miután a szabadságharc megbukott, számüzetésbe kényszerült, és több évet töltött a török bánságban. Ez időszakban írt néhány jelentős művet, például az Egy magyar nábob című regényt. A kiegyezés után Jókai visszatért Magyarországra, és jelentős rendületet vett irodalmi tevékenysége. Az ezt követő évtizedekben 70-nél is több regényt írt, amelyek közül kiemelkednek az Aranyember és az Erdély aranykora című művek. Jókai stílusa nagyon gazdag és színes, tele lebilincselő történetekkel és izgalmas szereplőkkel. Művei általában romantikus vagy históriai témákat dolgoznak fel, de számos regénye szociális és politikai problémákat is felvet. Művei a magyar nemzeti identitás erősítésében és az olvasók szórakoztatásában is fontos szerepet játszottak. Jókai életének és munkásságának jelentősége és hatása a magyar irodalomra ma is érezhető. Művei számtalan alkalommal adi darabokban és számos generáció nőtt fel regényein. Összesen több mint 150 regényt, novellát és egyéb művet írt, amelyek száma és minősége kiemelkedő a magyar irodalom történetében. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta ünnepeljük a Magyar Szép Próza napját február 18-án, Jókai Mór születésnapján. És 1703. február 18-án halt meg a kis-ázsiai Nikomédiában ma Izmit, Zrínyi Ilona, második Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja. Negyedik Zrínyi Péter bán és Frangepán Katalin leányaként a horvátországi Ozaljvárban született. 1666-ban férjhez ment első Rákóczi Ferenchez, akinek három gyermeket szült, köztük a későbbi második Rákóczi Ferencet. Nem sokkal az ő születése után férje meghalt. Az özvegyen maradt Zrínyi Ilonának sikerült elérnie, hogy az ő kezelésében maradhasson a hatalmas Rákóczi vagyon és a várak, többek között Regéc, Sárospatak, Makovica és persze Munkács parancsnoksága. 1682-ben feleségül ment Tököli Imréhez. Cselekvő részese volt második férje oldalán a Habsburgok elleni kurucfelkelésnek. Bécs 1683-as sikertelen ostroma után a török csapatok és Tököli velük szövetséges kuruc csapatai állandó visszavonulásra kényszerültek, és Tököli gyors egymás utánban volt kénytelen feladni a rákóciak várait. A török és ezzel együtt a kuruc király csillaga azonban már leáldozóban volt. Zrínyi Ilona 1685-ben Munkácsvárába vette be magát, amelyet három évig védett hősiesen Antonio Caraffa generális csapatai ellenében. Buda visszafoglalása után azonban helyzetet tarthatatlanná vált, és kénytelen volt a várat feladni. Elérte azonban, hogy a várvédői amnesztiát kaptak a császártól, és hogy a Rákóczi vagyon gyermekei nevén maradjon. A megállapodás értelmében azonban Bécsbe kellett mennie, és az orsolyiták zárdájában lakott. Amikor Heisler generális Tököli fogságába került, Zrínyi Ilonát a rabtábornokkal kicserélték. 1699-ben elkísérte férjét a török számüzetésbe. Nikomédiában halt meg 1703-ban a mai napon. Hamvait fia Hamvaival együtt 1906. október 29-én Kassán a Szent Erzsébet székesegyházban helyezték végső nyugalomra. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
You're something beautiful. You're so